Sziasztok! Én most több igével készültem nektek, nem csak egyen, és azt a címet adnám, amit szeretnék mondani, hogy válasszuk a hálaadásnak az útját. A hálaadásnak azt az útját, amely elvezet a hithez, és a hit az, amely aktiválni tudja többek között Isten munkáját a mi életünkbe. És erről szeretnék ma nektek beszélni. Egy hívő embernek az életében nagyon fontos a hálaadás. Tehát eleve, amikor már megtérünk, akkor egy megtérő imába a hálaadás és a hitnek kell lenni. Hálát adunk azért, hogy hallhattuk Istennek az igéjét, Istennek a beszédét a mi életünkbe. Hálát adunk azért, hogy hitre jutottunk, hogy meg tudunk térni, oda tudunk fordulni Istenhez, és már a magában a megtérő imába, amikor odafordulunk Istenhez, a hitnek és a hálaadásnak ott kell lennie, és a mindennapjainkban is ott kell lenni ezeknek a dolgoknak. És arról szeretnék ma beszélni, hogy a hálaadás az én életemben hogy szokott hittel párosulni, hogy szokott hitet létrehozni, és ezáltal én a személyes életemben hogy próbálom aktiválni Istennek az erejét. És először az első történet, amit szeretnék felolvasni, ez a Lukás 17:11-20. Ezt biztos ismeritek már, nemrég János is beszélt erről a történetről. Tehát a Lukás 17:11-20-ig. És lőn, mikor útban volt Jeruzsálem felé, hogy ő Szamáriának és Galileának közepette ment által, és mikor egy faluba bement, jött elébe 10 bélpoklos férfi, kik távol megálltak. És felemelék szavukat mondván, Jézus, Mester, könyörülj rajtunk. És mikor őket látta, mondanékik, elmenvén mutassátok meg magatoknak a papoknak. És lőn, hogy míg oda menének, megtisztulálnak. Egy pedig ő közülük, mikor látta, hogy meggyógyult, visszatért, dicsőítvén az Isten nagy szóval. És arccal leborul az ő lábainál, hálákat adván néki, és ez Szamária beli volt. Felelvén pedig Jézus mondta, avagy nem 10 tisztulának én meg, a 9 pedig hol van? Nem találtattak, akik visszatértek volna dicsőséget adni az Istennek, csak ez az idegen? És mondanéki, kelj föl, és menj el, a te hited megtartott téged. Ámen, ennyit szerettem volna. Az fontos látni, hogy ők leprások voltak, de János is beszélt erről. Tehát a társadalomban, az akkori társadalomban számkivetettek voltak. Olyan szinten, hogy a családtagjaikkal nem tudták tartani a kapcsolatot, a társadalomból ki kellett vonulniuk, lakóhelyekre nem mehettek be, és amikor valaki, hogyha közeledni akart hozzájuk, akkor eleinte tehát kiáltani kellett, hogy ne közelítsen, mert tisztátalan. Egyrészt nyilván ne kapja el, másrészt pedig rituálisan is, törvényileg is tisztátalan volt. Később ezt csengőkkel oldották meg. És ők a társadalomnak a perifériáján voltak, ők egy borzalmas életet éltek a mi szempontunkból, mert nem tudtak emberi kapcsolatokat létesíteni, nem tudtak egy normális életet élni. És ugyebár kapták ezt a lehetőséget, amikor Jézussal találkoztak, és volt nekik hitük arra, hogy megkérjék Jézust, hogy gyógyítsa meg őket, legalábbis, hogy könyörüljön rajtuk. És az, hogy menjenek el a paphoz, tehát abba a korba a leprát a pap állapította meg, és a pap is állapította meg a gyógyulást. És akkor még ugyebár nem volt internet, nem voltak álhírek, a papot azt elfogadták ugyebár abszolút tekintélynek, és az ő szavára ment gyakorlatilag az ő szavát elfogadták. És elküldte őket a paphoz, és ami nekünk nagyon fontos, és amin el kell gondolkodni, hogy 10 emberből mindössze egy ember tért vissza. És ezek az emberek elfelejtették a hálaadást, kivéve azt az egyet, aki ráadásul Jézus idegennek mond, és szamáriai beli volt, tehát ez is azért több kérdést vet föl, de az az egy ember ment vissza. És nagyon fontos, hogyha ilyen helyzetbe kerülünk, nem úgy, hogy leprások leszünk, hanem kapunk valamit az Istentől, kapunk valamit az Úrtól, akkor mi legyünk olyanok, hogy menjünk vissza megköszönni, nem csak azért, hogy kérünk valamit Istentől, és nagyon fontos a hálaadó szív, hogy hogy vissza tudod menni, hálát adni ez az ember, és volt, az, volt nekik egy csodaváró hitük, hogy várták a csodát, hogy Isten meggyógyítsa őket, és sokszor mi is így vagyunk, de ez egy nagyon nagy veszély, mert nem alapozhatjuk csak a csodákra a hitünket, nekünk a Jézussal való kapcsolatba kell alapozni a hitünket. És ugyanúgy, amikor a megtérés van, és hogyha evangelizáció van, és lehet, hogy 10 embernek van hirdetve az ige, és lehet, hogy csak egy megy oda Jézushoz, és az már nem rossz arány, mert mint látjuk, Jézusi arány, mert Jézusnál is egy ember ment vissza. És ugyanúgy ezt látni kell nekünk is, hogy nem minden ember az, aki hálát tud adni utána Istennek, nem minden ember az, aki, hogyha megszabadul a problémából, megszabadul a bajból, ami nyomorgatta az ő életét, akkor eszébe jut, hogy visszamenjen Istenhez, és visszamenjen megköszönni azt, hogy ezt cselekedte vele Isten. És a következő történet, amit szeretnék felolvasni, az a Dániel 3-ban van. És ez a 15-18. Ismeritek gondolom a történetet. Nabukodonozor király, Babilonnak a királya nagy állóképet állított föl, és akkor ezt le kellett borulni, és 3 istenfélő ember, Sidrákot, Misákot és Abednégót pedig arra kényszerítette, hogy imádja ezt az Isten, de ezt egy istenfélő ember nyilvánvalóan nem teheti, nem borulhat le báványok előtt, és ő se tették. És ezt a 3 verset szeretném felolvasni, tehát 15-től 18-ig. Ha tehát készek vagytok, mihelyt halljátok a kürtnek, sípnak, citerának, hárfának, lantnak, dudának és mindenféle hangszernek szavát, leboruljatok és imádjátok az állóképet, amelyet én csináltattam. De ha nem imádjátok, tüstént bevettettek az égő tüzes kemencébe, és kicsoda az az Isten, aki megszabadít titeket az én kezeimből. Felelének Sidrák, Misák és Abednégó, és mondtának a királynak: Ó, Nabukodonozor, nem szükség erre felelnünk néked. Íme a mi Istenünk, akit mi szolgálunk, ki tud minket szabadítani az égő tüzes kemencéből, és a te kezedből is, ó király, kiszabadít minket. De ha nem dobsz is be, legyen tudtodra, ó király, hogy mi a te isteneidnek nem szolgálunk, az aranyállóképet, amelyet felállítattál, nem imádjuk. Másik fordítás úgy van, hogy ha nem tenné is, legyen tudtodra adva. És nagyon fontos, hogy előfordulnak az embernek az életében nehézségek, nem is kevés, és itt az ő hitük meg lett próbálva. És a nehézségekben, amikor nehézségekben vagyunk, még jobban szükségünk van hitre, és nagyon fontos, hogy meglássuk, hogy ők hogy élték meg az ő életüket. És ők egy hálaadó életet éltek, tehát a zsidók általában 3-szor imádkoztak naponta, itt az istenfélő emberek, tehát Dániel is, és véletlen Sidrák, Misák, Abednégó is, és azt tudni kell, hogy a zsidó imák általában kötöttek, és rögtön háladással indulnak. Tehát úgy indul a legtöbb ima, hogy áldassál örökkévaló Isten, aki teremtette az eget és a földet, és lehetőséget adtál, hogy a mai napon fölkeljünk, és oda menjünk telébed. Tehát mindig háladással indulnak általában a zsidó imák. Ők háladó emberek voltak, de ugyanakkor volt hitük is, és egy jóféle hit. Tehát ők ezzel ezt mondták, amit válaszoltak Nabukodonozor, hogy a mi Istenünk elég hatalmas arra, hogy csodát tegyen és megszabadítson minket ebből a tüzes kemencéből. Elég hatalmas arra. Viszont meghagyták azt Istennek azt a szuverenitását, hogy mi van, hogyha Isten nem teszi. Mert Isten szuverén úr, és lehet, hogy nem teszi, de abban az esetben is, hogyha Isten nem tesz értünk csodát, mondták ezt ők így közvetett módon, akkor se szegjük meg Istennek a törvényét, még akkor is, hogyha esetleg meg kell érte halnunk, mert itt gyakorlatilag ez forgott kockán, mert azt a tüzes kemencét nem lehetett túlélni emberi szinten. És nagyon fontos az, hogy bár várták a csodát, de hogyha nem történik meg a csoda, mi akkor is Isten szolgáljuk. És ez egy nagyon jó hozzáállás, és ilyen hozzáállásnak kell lenni nekünk is, hogy imádkozunk Istenhez, hogy nyúljon be az életünkbe. Imádkozunk azért, hogy ha betegek vagyunk, bármilyen problémánk van, akárhol, tegyen csodát. De nekünk nagyon fontos, hogy a mi hitünk nem arra a csodára kell épüljön, hogy Isten amit megtesz, értünk, vagy esetleg nem tesz meg, hanem arra, hogy Isten szeretők vagyunk, arra, hogy Istennel szövetséget kötöttünk, és Isten gyermekei vagyunk. És ez fontos, hogy egy ilyen hitünk legyen, hogyha Isten egy-egy adott dologban nem is szabadít meg minket, mi akkor is dicsőítjük Istent. Mert nem azért dicsőítjük Istent, mert megígérte, hogy adott esetben épp csodát tesz a mi életünkbe, hanem azért, amit tett a mi életünkbe. És nagyon fontos az áldásnak az elvételéhez, nagyon fontos a hit. És a következő történetem ezzel kapcsolatos lenne, a 4 Mózes 13. Tehát 4 Mózes 13, 28-34. Ez amikor megkémledik a Kánoánnak a földjét. És amikor visszajönnek a kémek, akkor különbözőféle dolgokat mondanak, vannak, amiben egyet értenek, a konklúzióban nem értenek egyet. És annyit mondok, hogy csak hogy erős az a nép, amely lakja azt a földet, a városok erősítve vannak, és felett a nagyok. Sőt, még Anák fiait is láttuk ott. Amálek lakik a délfelől való földön, és Hitteus, Jebuzeus és Emóreus lakik a hegyekben. A tenger mellett és a Jordán partján pedig Kananeus lakik. És jól lehet, Káleb csendesíti a Mózes ellen háborgó népet, és azt mondta vala. Bátran felmehetünk, és elfoglalhatjuk azt a földet, mert kétség nélkül megbírunk azzal. Mindazáltal a férfiak, akik felmentek vele, azt mondják vala, nem mehetünk fel az ellen a nép ellen, mert erősebb nálunknál. És rossz hírét vitték annak a földnek, amelyet megkémleltek Izrael fiaihoz mondván. Az a föld, amelyen által mentünk, hogy megkémleljük azt, olyan föld, amely megemészti az ő lakóit, és az egész nép is, amelyet láttunk, azon szálas emberekből áll. És láttuk ott óriásokat is, óriások közül való Anáknak fiait, és olyanok valának a magunk szemében, mint a sáskák, és az ő szemeikben is olyanok valánk. Amen. És mindenki ugyanazt látta. Látták az erődített városokat, látták ott az ellenséget, látták ott, hogy erős az ellenség. És ilyen szempontból ugyanazt látták. Látták azt, hogy ha bemennek erre a földre, az óriási áldás lesz nekik, hisz hozták, két ember hozta karón a szőlőt, illetve a földnek a gyümölcsét. És látták a nehézségeket is, az ott lakókat. És ami kérdés, melyik utat választjuk itt? Azt választjuk, amit Isten megmondta, hogy elfoglalják ezt a földet. És melyik utat választjuk? Az, hogy hiszünk, és amit azt mondtuk, amit Káleb és Józsué mondott, hogy elfoglalhatjuk ezt a földet, mert az Úr nekünk adta. Vagy pedig a láthatókra nézünk, az erősített városokra, az ellenségre, Anáknak a fiaira, akik nyilván természetesen magasabbak voltak, mint egy átlag ember. Ezekre nézünk. És nagyon fontos, hogy mi melyikre nézünk. Ugyanaz a valóság. Akárhogy nézünk erre, egyetlen egy ellenséggel se lett több vagy kevesebb. Nem lett egyetlen egy várossal se gyöngébb vagy erősebb. Ugyanazt látták, csak nem mindegy, hogy milyen szempontból. Egyikőjük azt látta, hogy akkor elfoglalhatjuk, mert Isten nekünk adta, másik meg sáskának tűnt a saját maga szeme előtt. És van úgy, hogy amikor óriási próbák előtt állunk, vagy nehézségek előtt állunk, lehet, hogy sáskáknak tűnünk a magunk szemébe, vagy túl kicsiknek tűnünk ehhez a feladathoz, amit kapunk, mint ahogy ők is túl kicsinek tűntek a saját szemükbe. Csak ilyenkor kell elővenni a hitet. És itt nekünk fontos eldönteni, hogy melyik úton járunk. Azon az úton, hogy akkor meghátrálunk, vagy azon az úton, hogy felgerjesszük magunkba a hitet, és neki dőlünk ennek a pályának. És ebbe nekünk kell dönteni, merre indulunk tovább. Tehát ez olyasmi, mint a mi életünk. Előttünk Isten megígérte a mi életünkbe az ígéreteket. Úgymond Kánoán földjét megígérte, és kérdés az, hogy mi mit választunk. Neki dőlünk, és előre megyünk, és megpróbáljuk elfoglalni, és elfoglaljuk Kánoán földjét, az ígéreteket, amik nékünk adattak, vagy azt mondjuk, hogy hát jó nekünk a puszta itt, a pusztában, hát olyan kis sáskáknak tűnünk a magunk szemébe. És nagyon fontos az, hogy nekünk kell ebbe változni, hogy ne a sáskát választjuk, választjuk a hitet, ami a keményebb út, ami a nehezebb út, mert testileg elhagyni azt az ígéretet, amit Isten kapott, és választani a könnyebb utat, az ilyen szempontból egy könnyebb. Sokkal nehezebb neki dőlni, és azt mondja, hogy akkor beleállunk, és elfoglaljuk az ígéret földjét, mert nekünk Isten adta, és azzal harcok vannak, sebesülések vannak, problémák is vannak, de én hiszem azt, hogy megéri, és ezt nekünk kell eldönteni, hogy melyik utat választunk a mi személyes életünkbe. Mindenkinek a személyes életébe vannak anákfiai, az, akit hatalmasnak lát, mint problémának. És mindenkinek más. Lehet, hogy akit én nagyon hatalmas ellenségnek látok a magam életébe, lehet, hogy más nem látja akkora problémának. Lehet, hogy amit ő nagy problémának lát, azt én nem látom akkora problémának. Mindenkinek megvannak a maga anákfiai az ő életébe. Mindenkinek megvannak az ellenségnek az erősített városai a magának az életébe. És mindenkinek ez más. És nyilván nem vagyunk egyformák, de mindenkinek neki kell dőlni annak, aki az ő életébe az ellenség erősségét testesíti meg, azért, hogy hitáltal lerombolja ezt, és birtokba tudja venni azt, amit Isten ígért neki. És a következő ige még a pusztai vándorlásról szól, az a 2 Mózes 15:22-24. És utána rögtön a 16:1-3. Tehát 2 Mózes 15:22-24 és 16:1-3. Ennek utána elindítá Mózes az Izraelt a Vörös-tengertől, és menének Súr puszta felé, 3 napig menének a pusztában, és nem találának vizet. És eljutának Márába, de nem ihatják fel a vizet Márába, mivel hogy keserű volt. Azért is nevezi nevét Márának. És zúgoródik vala a nép Mózes ellen, mondván mit igyunk. Ez onnan az első, és a 16:1-3. És elindulnának Elimból, és érkezének Izrael fiainak egész gyülekezete a színpusztájába, amely Elim között és Sinai között van, a 2. hónapnak 15. napján. Egyiptom földjéről való kijövetelük után. És zúgolódik Izrael fiainak egész gyülekezete Mózes és Áron ellen a pusztában. És mondának nékik Izrael fiai, bár megholtunk volna az Úr keze által Egyiptom földjén, amikor a húsos fazék mellett ültünk, amikor jól lakhattunk kenyérrel, mert azért hoztatok ki minket ebbe a pusztába, hogy minden sokaságot éhséggel öljétek meg. Amen. És sokszor a pusztai vándorlásnak vannak nehézségei. És ha úgy nézzük, a pusztai vándorlás az a hely, ahol az a hely is, ami ahol rengeteg próba van, de itt még Izrael fiai az ígéret földje fele mentek. És valahol a mi életünk is a pusztában vándorlunk, az ígéret földje fele. Azért a pusztában, mert ez nekünk egy idegen terület olyan szinten, hogy amikor Jézust megkísértette a sátán, ő is azt mondta, hogy tehát a sátán azt mondta Jézusnak, hogy néked adom ezeknek a világnak a dicsőségét, ezeknek az országnak a dicsőségét, mert nékem adatott, és hát szó szerinti fordításban nékem lett átjátszva, és ez Jézus nem cáfolta. Nem mondta azt, hogy szó sincs semmi ilyenről, és ebbe a földi vándorlásba rengeteg a kín, rengeteg probléma van az embernek, van egy halandó teste, ugyebár az embernek, akinek problémája lehet a testével, betegségek, ugyanúgy az emberi kapcsolatokkal lehet problémája, rengeteg olyan problémája van az embernek, ami ahol úgy érezheti, hogy a pusztába vándorol, és nehézségek az életben azok mindig lesznek. És amit itt nagyon fontos, hogy mi hogy viszonyulunk ezekhez a nehézségekhez. És A zsidók döntöttek a pusztába itt, ők zúgolódtak. Ők azt mondták, hogy miért nincs víz, akkor lett víz, akkor miért nincs hús, akkor lett hús, és akkor miért nincs étel, és ami még nagyon súlyos volt, azt mondták, hogy inkább mennének vissza abból arra helyre, ahonnan Isten kihozta őket, és ami baj, hogy itt elfelejtették azt, hogy Isten mit tett értük, és azért, mert arra néztek, hogy most pillanatnyilag a szükségük nincs betöltve. És a nehézségekben, ugyebár akkor kell elővenni a hitet, ami nem is olyan egyszerű, erről még mindjárt majd beszélek. A hit akkor sokkal egyszerűbb, meg a hálaadás, amikor valakinek szarad a szekér. Amikor nincs semmi problémája, épp vannak az életnek olyan szakaszai, minden összejött abba az adott hónapba, és akkor boldog, akkor nincs olyan óriási szükség a hitre, az, hogy fennmaradjon. Igazából a hitre akkor van szükség, amikor előjönnek a problémák. Amikor valakinek megpróbáltatik az élete. És Bojki Laci beszélt arról, hogy nagyon fontos, hogy lássuk, hogy a völgyek istene az Úr. Hogy amikor hegytetőn vagyunk, akkor azért könnyebb onnan tovább menni, és könnyebb élni. Viszont amikor völgybe vagyunk, hullámvölgybe vagyunk, akkor sokkal nehezebb a hitünket gyakorolni. Mert ilyen az emberi természet, hogy lehet, hogy az egyik pillanatban örül, és csodálatos minden, de a másik pillanatban már, hogy ha jön egy próba, akkor az viszont már a hitére is befolyással van, és ez mindenkinek általában azért így van, az embereknek, hogyha nem, akkor adjál érte hálát. Nekem így van a sajnos az életemben, és nagyon fontos megnézni, hogy melyik a kedves Isten előtt. És nyilván az, hogy a zsidók is itt a pusztai vándorlás során, amikor nehézségekbe ütköztek, lett volna választásuk. Mert nem csak az egy módszer, vagyis lehetőség volt, hogy lázongjanak éppen a vezetők ellen, lázongjanak Isten ellen, és minden problémájukat felhozzák. És azért, mert emberi szükség volt, azért, mert éhesek voltak, ami abban a helyzetben nem kis szükség. Tehát, hogyha mi jártunk abba a pusztába, hogyha valaki, mint kirándulni megy fakultatív program, akkor csodálatos. De hogyha egy nép vonulott, el se tudtuk képzelni, hogy azon a népen, a homokis kősivatagban, ott hogy találnak élelmet, hogy találnak vizet. És nagyon komoly probléma, mert arra nagyon esély nincs, és vége láthatatlanul kősivatag. Tehát ilyen szempontból egy teljesen valós probléma. Csak választhattak volna más utat is. Az egyik út az volt, hogy lázadoznak, és Istennek, és mondják Mózesnek, hogy szerezzél vizet, szerezzél élelmet. Ez volt a legegyszerűbb. Csak ez az a nép volt, akit Isten kihozott Egyiptomból. Személy szerint ők voltak azok, és mennyivel egyszerűbb lett volna, hanem hogy egyszerűen azt mondják, hogy megemlékezek arról, hogy Isten kihozott minket Egyiptomból, végignézték a 10 csapát, amikor megítélte Isten Egyiptomnak az isteneit, megítélte az egyiptomi birodalmat, ketté választotta értük a Vöröstengert, átmentek rajta, és a pusztában, hogy mentek előre, ilyen csodák követték erre. Volt lángod, vagy tűzoszlop, volt felhőoszlop, volt vízfakasztás, egy csomó csodát láttak, és ők nem azt mondták, hogy ha ennyi csodát tett értünk Isten, akkor ki tud szabadítani abból is, hogy most éppen nincs élelmünk, éppen nincs húsunk. Hanem azt mondták, hogy rossz így az egész, jobb lenne a fogságba visszamenni, és ezzel többek között magukra haragították Istent. Mert azt mondták, hogy az Isten nélkül való fogság, az az élet jobb volt, mint amikor kihozott minket Isten, megyünk az ígéret földjére, és van egy kis nehézség. Van egy kis bonyodalom, ami megpróbálja a hitet, megpróbálja az embert, de akkor már jobb a kényelem, még hogyha szolgaságba is, és fogságba is. És amit én mondani szerettem volna, és összefoglalva, egyrésztről nyilván az ember, ahogy itt jár az életben, vannak nehézségek. És amikor egy ember egy nehézség megpróbálja, legyen ez munkahelyi nehézség, mondjuk akár elbocsátják, vagy akármilyen másmilyen probléma, magánéletében problémák vannak, gyülekezetben problémák vannak, házasságában problémák vannak, akkor Istenhez fordulni nem olyan könnyű. Én úgy gondolom, hogy hogy ehhez erő kell, mert amikor próbák alatt van az ember, nem az az első, hú de jó, akkor most megyek és dicsérem Istent. Legalábbis bennem nem ez szokott följönni, hogyha próbák vannak, és ez egy teljesen emberi reakció, én úgy gondolom, és nem olyan könnyű Istenhez fordulni, és amit én javasolok, és én gondolnék ez így be, hogy megoldás jelenthet. Én úgy szoktam ilyenkor Istenhez fordulni, hogy nyilván nem egy kirobbanó hangulattal kezdve, de elkezdem Istennek elmondani azokat a dolgokat, amiért én a személyes életembe hálát tudok adni. Akár a megtérésemért, akár az, hogy odafordultattam Istenhez, pedig erre látható szinten semmi esély nem volt, hogy én valaha is Istenhez forduljak, nem is akartam, nem is kerestem. Tehát nem én voltam, nem az Isten kereső ember voltam, ezt el kell mondani. És az, hogy odafordulhattam, megemlékezek arról, hogy honnan hozott ki engem Isten, akár lelki szinten, akár szellemi szinten, akár anyagi szinten. És amikor ezeket végigveszem imába, és hálákat adok ezekért, hogy ki hozott Isten, és sok éven keresztül kihozott minden helyzetből, akkor már ez a probléma, ami most van az életemben esetlegesen, az már nem is látszik olyan nagynak. És tud működni, fel tudja gerjeszteni ez bennem a hitet, hogyha Isten 10-20 éven keresztül ki tudott hozni minden problémából, minden bajból, akkor a mostani bajból is esetleg ki tud hozni. És ehhez kell nekem a hálaadás többek között, ez az egyik útja, hogy azáltal, hogy elmondom, megemlékezem azokról a dolgokról, hogy miket tett az én életembe. És hálát adok imába ezekért a dolgokért az én életembe. Ezáltal felgerjed a hitem, és mondom, te jó ég, hát ennyi mindent csinált Isten az életembe, és innen eljutottam idáig, és most van egy ekkora problémám, akkor már nem is tűnik akkora problémának. És már sokkal inkább tudok érte hittel imádkozni, mert a hit az, ami az egyik, ami mozgatja a dolgokat itt a földi létbe, és Isten elvárja tőlünk, hogy higgyünk. És ez a hit az többek között, ami aktivizálni tudja Isten erejét a mi életünkbe. És én így tudom, amikor magam alatt vagyok, amikor olyan dolgok történtek, amik nyilván megrendítettek lelkembe. Most nem biztos, hogy nagy dolog, de elmegy az Istennel való közösségnek az öröme, akkor, amikor az embernek ilyen problémái vannak. És onnantól kezdve hittel tudok imádkozni Istenhez, hogyha Isten ilyen helyzetekből ki tudott engem hozni, akkor a mostaniból is ki fog hozni. És az, hogy várni Isten beavatkozására és a csodavára, és várjuk a csodát arra, hogy cselekedjen Isten az életünkbe, ez egy nagyon jó dolog, ez egy nagyon szükséges dolog. Annyit, hogy még hogy a csodákkal kapcsolatban, és Istennek a munkájával kapcsolatban, még van egy nagyon fontos dolog, amit el szeretnék mondani. Szabadnak kell lennünk arra, hogy Isten csodával bele akar avatkozni a mi életünkbe, vagy nem. Ugyanis előfordul, hogy hiába imádkozunk valamiért, és imádkozunk, hogy Isten avatkozzon be csodáért az életünkbe, nem történik meg. És ennek egyrésztről Isten szuverén úr. Tehát ő... Isten azt mondja, hogy magasabbak az ő útjai, mint a mi útjaink. Lehet, hogy nem látjuk azt, és csak egy nagyon egyszerű dolgot mondok, hogy ha valaki beteg, és kijön, és imádkoznak ért a gyülekezetbe, és nem gyógyul meg, lehet, hogy ő úgy éli meg, hogy ez egy meghiúsult ima. Isten nem gyógyította meg. Lehet, hogy problémája van, és lehet, hogy bekerül a kórházba. De lehet, hogy ott a kórházba találkozik esetleg egy ápolónővel, aki rajta keresztül tér meg. És akkor most megkérdezem, melyik a fontos az örökké valóság szempontjából? Az, hogy az embernek a pillanatnyi szüksége a gyógyulásba be legyen töltve, és egy héttel előbb gyógyuljon meg, vagy esetleg egy ápolónőnek a megtérése, vagy doktornak, teljesen mindegy, melyik a fontosabb? És Isten perspektívába látja a világot. Ő látja az összefüggéseket, amit mi nem látunk, mert mi ugyebár mi csak nézünk ki a két szemünkből, a fejünkből, és ami a szemünk előtt van, látunk, amit olvasunk, azt látunk, vagyis amit olvasunk, azt megtudjuk, abból a szubjektivitásból, ahogy olvassuk, és Istennek jóval több dolog van, amit lát. És lehet, hogy éppen akkor nem gyógyultunk meg, és ezt mi megérjük kudarcnak, mert hisz imádkoztak érte, én hittem a gyógyulásba, megérjük kudarcnak, de lehet, hogy Istennek az volt az akarata, hogy inkább megtérjen az a doktornő, ápolónő, bárki. És ennél sokkal bonyolultabb a kép, amit Isten lát, és amit mi nem látunk, és nagyon fontos, hogy várjuk Isten beavatkozását az életünkbe, de nem mondjuk meg mi, hogy fog beleavatkozni Isten, mert lehet, hogy nem pillanatnyi gyógyulás a Istennek a szándéka, hanem hogy a kórházba az ápolónő megtérése. És hagyjuk meg Istennek a szuverenitását az, hogy gyógyuljon meg. Nyilván mi imádkozzunk a legjobb tudásunk szerint, meg kérjük azt, amit úgy gondolunk, hogy a legjobb. De nekem is már volt olyan imám, amikor kértem Istent, és akkor utána egy-két nap, Uram, azt az imát, azt felejtsd el, az tévedés volt. Tehát, mert nyilván nem láttam a teljes képet, meg másképp alakultak a dolgok. És nagyon fontos az, hogy a háladás által tudjuk, legalábbis én nekem így működik, hogy tudom változtatni, vagy választani a hitnek az útját, az, hogy a háladással fölgerjesztem a hitemet, és ezáltal tudok imádkozni Istenhez azokért a problémákért, azokért az esetleges problémákért, ami az én életemben van. És ez az egyik útja, van, akinek másképp működik, van, aki rögtön tud hinni, a próbákba is, a nehézségekbe is. Én sajnos nem ilyen vagyok, nekem szükségem van erre, hogy megemlékezzek azokról, a dolgokról, amiket mit tett Isten az életembe, akkor, amikor ilyen próbák vannak. És csak ennyit szerettem volna mondani, hogy így válasszuk a háladás útját, és választjuk a hit útját a mi életünkbe. És utoljára egyetlen egy igeverset szeretnék felolvasni, az 50. Zsoltárnak a 23-as versét, ami azt mondja, hogy aki hálával áldozik, az dicsőít engem, és aki az útra vigyáz, annak mutatom meg Istennek szabadítását. Jó, ennyit szerettem volna mondani, és imádkozzunk. Köszönjük néked, mennyei atyánk, hogy a mai napon is, Uram, színed elé járulhatunk, Uram. És köszönjük, Uram, hogy hálaadó szívvel jöhetünk, Uram, te eléd, mert megváltottad a mi életünket, Uram. Köszönjük, Uram, hogy életünk lehet, Uram. És kérünk téged, Istenünk, hogy minden napon legyél velünk, Uram. Vezess minket, Uram, és adj nekünk bölcsességet, Uram, ennek az életnek a dolgainak a viseléséhez, Uram. Hogy olyan emberekként tudjunk megállni, Uram, mindenkoron előtted, amilyennek te látni akarsz minket, Uram. Köszönjük néked, Uram, hogy hálásak lehetünk, Uram, mindenünkért, amink van, mert tudjuk, Uram, hogy ezt nem a mi kezünk munkája vitte véghez, hanem a te kegyelmed, Uram. És kegyelem az is, hogy a mai napon itt lehetünk, Uram, hozzád emelhetjük fel a mi szívünket, Uram, és adj, Uram, hogy minden napon, Uram, hálaadó szívvel tudjunk megállni, Uram, te előtted, az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen.